egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Önök az Egymásra hangolva magazint hallgatják. Beke László vagyok, a magazinnak a műsorvezetője. Mai beszélgető társam Kárpi Ferenc úr, aki egy kiskunhalasi vállalkozó, és megvallom őszintén, hogy én sem túl sokat tudok róla, annak ellenére, hogy néhány éve úgy futólag ismerjük egymást. Köszöntelek, Feri, itt a stúdióba, és pár szóban az lesz a legjobb, hogyha te mutatod be saját magadat.
Üdvözöllek, Laci, üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy én egy nagyon átlagos magyar ember vagyok. Tulajdonképpen semmi kirívó, semmi rendhagyó dolog nem volt az életemben. Sodródtam az árral, mikor hova vetett a sors.
Kezdjük valahol a legeslegelején, te is voltál kisgyerek. Hogy indult az életed?
Igen, 54-ben Budapesten születtem. Érdekes világ volt, érdekes dolgok történtek fent Pesten. Gyakorlatilag a 60-as évek Budapestje egy nagyon háború utáni, nagyon kibontakozó világ volt. Mi ilyen klótgatyás kulcsos gyerekként nőttünk föl, tehát lógott a nyakunkba a lakáskulcs, a szülők azok 2-3 műszakban dolgoztak, a nagyszülők azok próbáltak valami védelmet nyújtani, de nekik is akkor még rengeteg feladatmunka volt a nyakukba szabva. Tehát mi azért eléggé utcakölkök voltunk, és úgy is éltük meg az életünket.
Történelminek nevezik ezt az időszakot, hiszen azért 56 időszaka benne foglaltatik ebbe a te életszakaszodban is. Mi marad meg egy ekkora kisgyerekben, mint aki te voltál?
Hát maga az 56 az nem. Egyetlen egy emlékem van, amikor az akkori Ferdinánd hídról lefordult egy harckocsi. Mi a kapuba lesekedtünk kifele édesapámmal. Ránk fordította a csövét, és onnan pillanatok alatt eltűntünk. Semmi nem történt egyébként, de elég rémisztő volt. Édesapám, aki végigcsinálta a háborút, ő tudta, hogy mivel jár az, hogyha odafordul egy harckocsi. Én meg gondolom az ő rémületét éltem át, és gyakorlatilag ez az, ami mint egy egyszerű képfoszlány megmaradt. Édesanyámról annyit tudok, hogy ő 56-ban neki indult dolgozni, mert azért a munkabecsülete az ott volt a családban, és a gyárnál szembesült azzal, hogy ő aznap nem fog bejutni a gyárba és dolgozni, sőt, örült neki, hogy nagyobb atrocitás nem érte, hogy ő mindenképpen dolgozni akart menni.
Hogy élted a mindennapjaidat kisgyerekként, és aztán majd nagyobb gyerekként?
Szerencsésnek mondhatom magam. Függetlenül attól, hogy szüleim 2-3 műszakba egymást váltogatva és az asztalon levelezve élték az életüket, a hétvégén, hát ez akkor még jobban vasárnap volt, tudtunk kirándulni. Nem nagy dolgok ezek, lementünk a Dunapartra, csónakot erezgettünk, Hármashatárhegyen elvoltunk, és az akkori kor lehetőségei szerint piknikeltünk, strandokra jártunk, a mai napig egyébként nagyon strandpárti vagyok, mert nekem a víz közelsége kell, az valószínűleg ebből az időszakból maradt, hogy többet voltunk a strandon. Állatkert, vidám park. Hát a cirkusz azért nem szerettem.
Pedig akkoriban volt cirkusz Budapesten bőven.
Azért nem szerettem, mert ezek a háborús, rokkant emberek a házaknak a belső udvarán, a porolókon produkálták magukat tornamutatványokkal, és ezért a házlakói dobáltak le nekik 1-2 forintot. Ez a mai napig egy olyan nyomot hagy bennem, hogy nem szeretem a cirkusznak ezt a fajta mutatványait.
Milyen barátaid voltak, és te milyen barát voltál?
Hát rég volt. Volt egy jó barátom, a mai napig még a telefonszámára is emlékszem. Na most az így utólag elgondolkoztam, hogy lehetett az, hogy nekik akkor telefonjuk. Hát az édesapja biztos valami olyan posztot tölthetett be. Utcakölykök voltunk, tehát az, ami a Pál utcai fiúkban van, ez a grundon való hadakozás, verekedés, ez ott is megvolt. Tehát a kilőtt házak közötti területek, ott már azért rendben voltak rakva, téglák összepakolva, gyakorlatilag ott éltük az életünket. Hát, háborúztunk, csépeltük egymást.
Folytattátok azt, amit a történelem elétek rajzolt. Hogyan alakult az életed? Egy pár nappal ezelőtti beszélgetésben említetted azt a gondolatot, hogy hát nem mindig a legjobb irányokba indultál el.
Igen, tehát hogyha nekem Pest maradt volna meghatározva az életembe, akkor nagyon nagy valószínűséggel ugyanezt az életet éltem volna tovább, mert azért az utcán az ember, amit megtanul, ez a véd magad, meg üsd a másikat állapot, ez azért bele tud ivódni még a gyermeknek is a lelkébe. Hát hál' Istennek jött egy változás, ami ezt megakadályozta.
Igen. És hát kedves hallgatóknak mondom, hogy éppen erről a fordulópontról, egy más városba való költözés eseményeiről és hát következményeiről beszélgetünk majd a következő blogban. Most néhány percig valami szép zenét hallgatunk, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Ismét köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat az Egymásra hangolva magazinban. Kárpi Ferenccel beszélgetünk. A budapesti éveket követtük végig néhány gondolat erejéig, nem kevés tanulsággal számomra legalábbis, és már akkor említettünk egy fordulópontot, ami egy nagy alföldi városhoz kapcsolódik. Innen folytatjuk a beszélgetést.
Szeged. 11 éves koromban kerültem le Szegedre, méghozzá úgy, hogy a szüleim ott kaptak munkát, a budapesti gumigyár költözött le, annak a beindításához kérték föl az édesapámat, és azzal kecsegtettek, hogy kapunk egy lakást is, mert Pesten még azért társbérlet volt, amit jobban nem tud senki, hogy milyen kellemetlenségekkel jár. Most itt egy 56 négyzetméteres lakást kaptunk, hát természetesen nagy örömmel a család fölvállalta ezt a költözést, ami úgy nézett ki, hogy mi nyáron lekerültünk a nővéremmel, aki 4 évvel volt idősebb, szüleim azok hétvégente leszaladtak egy-egy napra, összeírták, hogy körülbelül mit tegyünk, mit vegyünk, lerakták a pénzt, és vagy vasárnap este, vagy hétfőn visszamentek Budapestre, mert még ott dolgoztak. Hát valamikor a decemberi hónapban volt az, hogy végleg le tudtak ők is jönni, és ott indították már akkor a gyárat. Hát addig mi éltük a magunk nem egyszerű életet a nővéremmel, mert hát azért voltak csatározások.
Vitted magaddal ezt a fajta késztetést, amit Budapesten megszereztél?
Természetesen, tehát ezt nem lehet egyik napról a másikra levetkőzni, sőt szerintem nyomokban még most is van az, hogy időnként, hát azt nem mondom, hogy agresszívan, mert nem, de makacsul tudok dolgokhoz ragaszkodni, ami... Ha jól jön ki belőle az ember, akkor céltudatos döntés, ha rosszul, akkor az egy makacs döntés volt. Ahogy mondtam is, Pesten a utcakölkök életét éltem. Szeged viszont még akkor viszonylag inkább falu volt, mint város. A létszáma hiába volt nagyon magas, egy falusi életforma volt, ahol nagyszülő, szülő, gyerekek olyan védelmi hálóban voltak ott a gyerekek, hogy nem kellett fölnőniük arra a szintre, amire én, és hát ott tudtam gyerek lenni igazán. Nagyon kellemes, nagyon sok szép emlékem köt hozzá.
Az általános iskolát azt még Budapesten végezted, ha jól értettem, vagy nem?
Nem, 11 éves koromig, tehát...
Ja, igen, 11 éves.
Nem leszek. Uh-huh.
És tanulmányaid az hogyan alakultak későbbiekbe?
Nem voltam soha egy jó tanuló gyerek.
Mindig ezt többen elmondhatjuk magunkról.
Igen, nem a legokosabb éli túl a változásokat, hanem aki a legjobban alkalmazkodik hozzá.
Ezt hívják intelligenciának.
Gyakorlatilag nem voltam egy jó tanuló gyerek. Mindig azt mondták a tanárok, hogy csöndes, visszahúzódó vagyok. Végeztem az iskoláimat, elmentem középiskolába, onnan azért a másodikba javaslatot tettek rá, hogy menjek tovább. Valami a felfogásban volt, és a mai napig nem tudom, hogy mi. Bizonyos összefüggéseket nem értettem, és ezek voltak alapvetően történelmi összefüggések is, ami miatt engem a középiskolában úgy hazafiatlannak, mint érthetetlennek tartottak. Közös megegyezéssel a második év végén elbúcsúztunk, akkor átkerültem egy ipari iskolába, autószerelő szakra, és nagyon érdekes volt, hogy ugyanaz a gyerek, aki a középiskolába mindenféle negatív titulussal föl volt ruházva, az ipariba nagyon kedveltek a tanárok, nagyon jó kapcsolatom volt az osztálytársaimmal, és bár itt sem volt a középiskolában se probléma velük. Tehát valamiért egy más elbírálás alá kerültem, ami aztán sokat segített tanulmányaimban.
Úgy lehet mondani, hogy egy kicsit magadra találtál, vagy megtaláltad a helyed?
Nem vagyok benne biztos, hanem inkább a tanárok találtak rám.
Értem.
Tehát én valamilyen szinten tudtam, hogy hol vagyok, mi vagyok, csak valahol ez a felnőtt szemlélettel nem igazán párosodott. Itt az iskolában, itt már igen.
Azért a magyarországi 50-es, 60-as években, meg a 70-esben is azért sok volt az űrzavar, én úgy meg tudom érteni ezt a fajta helyzetedet. Az iskola elvégzése után mit csináltál?
Iskola elvégzése után rögtön beiratkoztam egy hivatásos gépjárművezetői tanfolyamra, mert annyira alacsony volt a bérezés az autószerelő szakmába abban az időben, hogy próbáltam egy picikét valami más irányba elmenni. Hivatásos jogosítványt szereztem, ezt akkor még szakmásították, mert azt hiszem az volt a neve, hogy gépjármű karbantartó és vezető szakma, és elhelyezkedtem a volánnál. Hát pár hónap után jött a sorkatonai szolgálat.
Ez megint egy nagyon markáns fordulópont volt az akkori kor fiataljainak az életébe. Én is voltam sorkatona, úgyhogy vannak emlékeim erről. Kedves hallgatóim, majd ennél a gondolatnál folytatjuk. Addig ismét zenét hallgatunk, és várok vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Kárpi Ferenccel beszélgetünk az Egymásra hangolva magazinban. Gyermekkor, szegedi évek után elérkeztünk a sorkatonasághoz, ahogy azt említettem is, és talán a mai fiatalabb férfi hallgatók kedvéért ismételném meg ezt a gondolatot, hogy ez egy izgalmas, várva vagy rettegve várt esemény volt minden fiatalember életében. Te hogyan élted meg ezt az időszakot?
Érdekes volt itt is, mert ugye hát mindig önálló életet kellett élnem gyerekkoromtól kezdve, függetlenül ugye, hogy a szülők ott voltak, de nagyon sok döntést kellett belevinnem az életbe. Én megkérvényeztem a sorkatonai szolgálat mi hamarabbi bekövetkeztét. Mindenféle dolgot, amit lehetett, felsoroltam a kérvénybe, hogy mi hamarabb elvigyenek, mert az látszott már akkor is, hogy addig nincs itt élet, amíg a katonaságon túl nem jut az ember. El is vitték hamar, ide Kiskunhalasra soroztak be, innen aztán volt egy kis Nyírbátor, volt egy kis Madaras, Bácsalmás körzeti határőrségnél volt a szolgálat, és a végén egy olyan 3-4 év után visszakerültem ide Halasra, és gyakorlatilag a maradék másfél évemet, ami még hátra volt, mint gépkocsi vezető a híradóknál szolgáltam. Ami nagyon érdekes volt, hogy abban az időben kedden kimentünk a laktanyából, pénteken jöttünk vissza, addig aludtunk az Őrsökön, ahol éppen a híradó vonalakat kellett karbantartani, folyamatosan lőszerrel, géppisztollyal, tehát ott még azért egy kicsit másként volt, mint a mai világban.
Említetted Nyírbátort, én 10 évet éltem ott kezdő lelkészként. Ennek a szép nyírségi városnak milyen emlékei vannak benned?
Nekem egy picikét azért más, mint a te esetedben lehet. Nyírbátor volt a gépkocsi vezetőknek a kiképző helye, és amikor letelt a 4 hónapos kiképzés, akkor a századparancsnokunk azt mondta, hogy elvtársak, hogy ki hova kerül, azt nem tudom, egy biztos, ettől jobb helyre.
Hát igen. Mondjuk Nyírbátor nekünk se volt egyszerű időszak, főként mi is erről a vidékről költöztünk el oda. Katonaság után hogyan alakultak a mindennapjaid? Nem nagyon beszélgettünk még a ellenkező nemmel való kapcsolatodról. Mondj erről valamit, ha nem titok.
Alapvetően nem. Tehát még Szegeden éltünk, amikor a szüleim elváltak. Én 17 éves voltam. 18 éves koromban eléggé apa komplexussal küzdöttem, amit meg kellett. Tehát egy apai ölelésért én odaadtam volna mindent, amikor láttam, hogy a haverjaimat hogy pátyolgatja az édesapja. Túljutottam rajta, ez a válás ez azért megviselt mindannyiunkat, tehát a szüleimtől is egy picit eltávolodtam, illetve hát próbáltam én kialakítani a magam kis életét. Maradtam Halason, és rápróbáltam a családi életre, megházasodtam, és alapvetően nem volt sok problémám ebbe a házasságba, csak valahogy nem egy irányba haladtunk. Egy másfél évig tartott, és akkor én nálam is válásra került a sor. Szerencsére nem maradt hátra gyermek, ami ezt nagyon befolyásolná. Élettapasztalat az maradt.
És valószínűleg ennek az élettapasztalatnak van azért nagyon-nagyon sok hozadéka jelenkorra nézve is. Hogy tudnád, Feri, összegezni ezeket az éveket, vagy hát pontosabban évtizedeket, amelyekről most az eddigiekben beszélgettünk? Lehet ezt egyáltalán összegezni tapasztalatok tekintetébe?
Nagyon, nagyon nehéz a következő párkapcsolatot, ami pár év múlva következett be, nagyon fújtam, nagyon gyötörtem a páromat, aki jelenleg is a feleségem és a gyermekeim anyja. Erről ő tudna jobban mesélni, hogy hogy szenvedte meg azt az időszakot, ami engem frusztrálta az előző rossz. Hát nem rossz döntés volt ez, az előző időszaknak a tapasztalataiból.
Tehát próbáltál korrigálni, javítani? Ezt úgy érted?
Igen, csak nálam ugye a gyerekkorom miatt ez picikét úgy erőszakosabban működik, tehát híresen föl tudok égetni magam között hidakat.
Gyönyörű mondat.
Igen, köszönöm. Ami nem jó, sőt nagyon rossz, de mivel az egész életem úgy volt, hogy már kisgyermekkorom óta hirtelen döntéseket kellett hoznom, és lehetőség szerint jó döntéseket, ami mindig nem működik, ezért nagyon sokszor, nagyon gyorsan váltottam. Mivel nekem az az elméletem, hogy, és ezt vallom, és nem is örül neki a feleségem, mert mondja, hogy egy csomó terhet akasztottam a nyakába ezzel, hogy egy családnak az összetartó ereje számomra a nő, mert mi férfiak, vagyis különösen én, mint férfi, én pont emiatt a hirtelen fölégetések miatt alkalmatlan vagyok erre ilyen szinten. Ő nagyon sokszor tolerálta, nagyon sokszor elsimította azokat a hullámokat, nagyon sokszor békén hagyott, amikor látta, hogy keresztbe állnak a szemei. Hisz azért a munkámmal kapcsolatos dolgok is eléggé ziláltak voltak. Ugye most már ilyen 26-27 éves kortól, 30 éves korról beszélgetünk.
És beszélünk is majd a jelenkorról az elkövetkező percekben. Addig egy néhány percig zenét hallgatunk, és várok vissza minden kedves hallgatót a rádióhoz.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Kárpi Ferenccel beszélgetünk. Egy izgalmas, tanulságos élettörténet kerekedett ki ebből a beszélgetésből, és megérkeztünk a jelenkorban. Ami engem a legjobban foglalkoztat veled kapcsolatban, az, ha ránézek a ruhádra, akkor mindig egy kis örömmel is tölt el. Pár évvel ezelőtt összebarátkoztam itt a Konok-Konok nevű motoros közösségnek a vezetőjével, akit az egyszerűség kedvéért nevezünk Giorgio-nak, vagy Giorgi-nak. Te is ennek a tagja vagy, sőt, hát egy prominens személyisége vagy.
Igen. Hát ez mondjuk most már tényleg a nagyon jelenkor. 2012-ben ültünk le Giorgival, és hát itt egymásra mutogatva szoktuk rákenni a másiknak az ötlete volt ez a motor.
De jó ötlet volt.
Alapvetően igen, és leszámítva azokat a napi problémákat, amik egy olyan társasági összetartó dolgot biztosít az emberek számára, amivel ha akar valaki, akkor nyugodtan élhet. És itt főleg az egyik klubtársunknak a hálás mondatait szoktuk nagyon értékelni, amikor azt mondta, hogy nyugdíjba került, mindenféle dolog előjött rajta az inaktív életmód miatt, és őneki megváltás volt ez a klub élet, illetve a klubnak a létrejötte.
Biztos, hogy rengeteg örömet és lehetőséget hordoz ez a klub magában, de mellette dolgozol is. És tudom rólad, elmondtad egy ezt megelőző beszélgetésben, hogy te életed a munkát tekintve magába foglalja olykor-olykor, vagy talán elég gyakran az, hogy lenullázni, újra kezdeni.
Igen, a munka az úgy olyan 25 éves koromtól, 26-tól kezd érdekessé válni, mert ugye, mint autószerelő végeztem, gépkocsi vezetőként dolgoztam, és hát utána a jelen pillanatig az erdészeti segédmunkástól a gyermekruhavallróig, az erőgépszerelőig, a taxi, tehertaxi, üvegezés, nem is tudom felsorolni, tehát mindig amit kellett, ahova vetett a sor, azt éltem meg. Ebbe volt egy 31 hónapos afrikai munka is, ami hál' Istennek olyan szinten megteremtette az életkörülményeinket, hogy egy picit lélegzethez jutottunk. Rendszerváltást azt rosszul fogtuk meg, ott hát szokatlan volt. Tehát a vállalkozó az nem úgy terem a fán, azt meg kell tanulni. Padlón voltam, fölálltam, megint padlóra kerültem, megint fölálltam, háromszor, négyszer, hát elég fárasztó dolog, de mivel túl kellett élni, és a család annyira motivált, hogy nehogy véletlen ők rámenjenek erre, mindig föl kellett állni, mindig agresszívan, mindig céltudatosan, mindig teljes erőt bedugva. Mostanra kicsit elfáradtam.
Reméljük, hogy most már nem kell a padlóra kerülnöd a hátralévő éveidben. Nagyon jól éreztem magam ebben a beszélgetésben, megmondom őszintén, és te, mint egy nagyon tapasztalt, az élet tekintetében rutinosnak mondható ember, mit tanácsolsz nekünk, kicsivel fiatalabbaknak?
Köszönöm ezeket a dicsérő szavakat. Alapvetően, hogy sok dolgot megtapasztaltam, ez igaz, de hogy nagyon tapasztalt lennék, azt nem merem mondani, mert még rengeteg dolog áll előttem. Én nem is a te korosztályodnak, hanem a fiataloknak mondanám azt, hogy a végtelenségig tanuljanak. Használják ki a bennük rejlő erőt, mert a mai világban, meg ami ő rájuk vár, még a tanult ember is viszonylag nehezen fog tudni érvényesülni, a tanulatlannak meg egyre kevesebb az esélye rá. Én úgy gondolom, hogy mi voltunk az az utolsó korosztály, aki még, ha nem is mondom azt, hogy tanulatlanul, de kevesebb tudással még túl tudta élni ezt az időszakot, de mostanra ez befejeződött, lezárult, tehát tanuljon mindenki, legyen okos, és hát, ha lehetősége van, próbálja meg ezt az országot előbbre mozdítani.
Biztos, hogy jó néhányan meg fogják hallgatni, és meg is fogják szívlelni valószínűleg ezt a gondolatot. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk el mindketten, hogy legyen önöknek is nagyon áldott az évvége. A karácsony hozzá el azt az örömet, azt a békességet, amire vágynak, várakoznak. További jó rádióhallgatást és áldott napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is boldog ünnepeket kívánok.